Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Első vendégünk Madarász Csaba, aki mielőtt bemutatnék, gratulálni szeretnék neki, hiszen nemrég született meg a kisfiúk. Mit tudsz mondani a öcskösről?
Mit tudok mondani? Hát jó nagy súlyra született, ezt meg kell hagyni, 62 centiben, úgyhogy már most megfelel egy kis egy hónapos vasgyúrónak, és Kornélnak neveztük el. Ilyen még úgyse volt a családban, úgyhogy mindenkinek nagyon tetszik ez a név. És 24 órás szolgálat, tehát folyamatosan csüng az emberen, és én is csüngök rajta, úgyhogy nem lehet tőle elszabadulni.
Jó, éjszakák mennyire nyugalmasak?
Viszonylag most már, igen, mert beállt most már egy ritmusa. Ugye ez a 3 órát alszik és utána eszik, úgyhogy most már azért oké. A nappal még húzósabb, mert nem akar aludni, pedig kéne, de nem akar. De nem baj.
Jó, hát bízunk benne, hogy ezt a felvételt majd 10-20-30 év múlva meghallgatja, és akkor apuval tud szembesülni. A mai témánk évezredekkel, évszázadokkal ezelőtt háborúkban a nagy létszámú hadseregek tápellátása. És azért volt szerencsés a mi találkozásunk, mert téged ugye édesanyád ajánlotta a figyelmembe, akivel középiskolában egy osztályban jártunk, és amikor felhívtalak és elmondtam, hogy mi érdekelnek, azt mondta, hogy jó helyen kopogtatsz, mert ez a kedvenc témád. Miért vált ez a kedvenc témáddal, tehát a hadseregek tápellátása?
Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából már kiskorom óta nagyon is érdekelt maga ez az egész hadművészet, hadtörténet, hogy hogyan működnek a seregek, hogyan zajlanak az ütközetek, és miért más. És az egyetemen is volt rá lehetőségem arra, hogy külön foglalkozzak ezzel, illetve külön tanulhassam. Nem tudom, lehet, hogy a génjeimben van benne, lehet, hogy ez családi vonás, mert már a ükapám is foglalkozott ezzel a hadügyi kérdéssel, a hadtápellátással, a könyvet is írt róla, és mintha tényleg ez itt jött volna.
Tehát akkor nem volt szülői ráhatás, hanem magadban már ott volt ez az érdeklődés.
Igen, egyáltalán nem volt.
Jó, hát én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen érdekes az, ugye most otthon magamban kiszámoltam, hogy mondjuk az Egri várat, csak ez egy ilyen köztes dolog, mondjuk 100 000-en ostromolták, ha mindegyikük csak 25 deka élelmet vett magához, az kb. Ha jól számítom, az 25 tonna élelem, és akkor az ember belegondol, hogy mondjuk az 1500-as években egy faluban lakó 10-20 ember, hát hogy az nem voltak olyan szállítóeszközök, ugye kamionok meg ilyesmi, tehát hogy azért ez nem egy olyan egyszerű dolog. Abban maradtunk előzetesen, hogy te több kort is idehozol elénk, és akkor így egy ilyen kronológiában nagyobb léptekkel áttekintjük, hogy hogyan is alakult ez a folyamat az emberiség történetében.
Rendben. No, mindig egyiket úgy szoktam kezdeni, amikor történelmet tanítok, hogy elmondom a diákoknak, ismerőseimnek, hogy van ugye az emberiség története, és akkor ki lehet számolni, illetve kiszámolták mindenféle szerzők meg tudósok, hogy volt kb. 300 év, amikor béke volt. És az per kb. Az emberiség történetében. A többi az a háborúk sorozatát takarta, egészen ugye a ókori Egyiptomtól, hát a napjainkig.
Tehát 300 év volt, amíg
békén igen, volt. Igen, ez körülbelül. És ugye rengeteg forrás van róla, természetesen az ókorban jóval kevesebb írott forrás, amivel azért csinyán kell bánni, mivel mikor például a hadseregekről beszélnek a történetírók, például a görög történetírók, és hogy hívták? Na mindegy, a görög szava, ha hadilábon állok, akkor ők ugye mindig megpróbálnak ugye pontos adatokkal szolgálni, például a létszám adatokkal, hogy ténylegesen mekkora seregekről lehet beszélni. Persze ezeket mindig elkezdenek kiszínesíteni, ezért ugye a régebbi körök azért nehéz elhinni, hogy például a perzsák 5 millió katonával támadták meg a termopilai szobost, ahol 300 spártai védte több napon keresztül. Tehát eleve az, hogy amikor ilyen milliós számokkal dobáloznak egy ókorban, azért nagyon veszélyes, és igazából elképzelhetetlen, hogy azt a sereget egyáltalán föl lehetne állítani, el lehetne látni megfelelő fegyverzettel, élelemmel. Úgyhogy a görögökkel én nagyon csinyán bánnék itt az utánpótlás kérdésével, mert forrás az szinte nincsen. Tehát én, hogy megoldották valamilyen módon, csak lenne, ha erről találnánk még többet. Ami viszont már sokkal lényegesebb korszak a utánpótlás tekintetében, az a ókori Róma története, ugye, ami egy hihetetlen nagy birodalmat takart, és ezt a birodalmat ugye egy központilag irányított haderő tartotta fönn, amelynek ugye egységei voltak a légiók. Már most ugye, amikor hadtápellátásról beszélünk, ugye az embereknek eszébe szokott jutni, ha már 24. században jelenik, a logisztika, mint fogalom, ugye, ami szintén ugye az ellátás ebben az esetben az ellátás megszervezését takarta. És a római hadsereg volt az első, amely először foglalkozott ezzel. Tehát magával nem csak a harccal, hanem a harcoló alakulatoknak az ellátásával. Ugye minél hatékonyabbak legyenek, minél precízebbek legyenek, illetve minél fegyelmezettebbek legyenek, mert ez is hozzájárul egyébként. Maga ez az ókori római hadseregben egyébként voltak külön olyan egységek már, amelyek kifejezetten az utánpótlás biztosításával foglalkoztak. Tehát amikor forrásokat olvastam erről, akkor kifejezetten már külön leírják, hogy hogyan is áll egy hadseregnek, miből is állt egy hadseregnek az ellátása. És ez igen érdekes volt, mert őket már most úgy nevezték, hogy logotészek, tehát azok, akik kifejezetten a hadsereg ellátásával foglalkoztak. Ami a lényeg ebben, hogy a teljes ellátást központilag oldották meg, tehát maga az állami kincstár volt az, amely pénzzel, illetve lehetőségekkel, anyaggal látta el egyébként, tehát hadianyaggal látta el az egységeit, ugye a légiókat. Na már most, amikor logisztikáról beszélünk, vagy hadtápellátásról, akkor itt a romaiak mindig három dolgot különböztettek meg. Először is ugye egy harc idején hogyan történik ugye egy ilyen ellátás, hogy történik menet idején egy ilyen ellátás, amikor vonulnak, illetve pihenés idején. Maguknak, ezeknek az egységeknek, vagy embereknek, utászoknak, műszaki alakulatoknak, kereskedőknek, iparosoknak az volt a feladatuk, hogy a légió katonáit, hadsereget teljes mértékben kiszolgálják. És ezt ugye meg kellett szervezni. Voltak kifejezetten olyan számok, amelyeket be kellett tartania ezeknek az egységeknek, illetve a légióknak. Az egyik az, hogy meg volt határozva, hogy a légiónak mennyi utat kell megtennie egy nap, és ahhoz neki mennyi élelemre van például szüksége. Akkor azt mondták, hogy a légiónak meg kell tennie egy nap durván 30 kilométert.
Ezek gyalogosok.
Gyalogosan, így van, gyalogosan. Ezt a 30 kilométert Polübius, a római történeti író szerint egy 33 kilométer hosszú szekérkaravának kéne követnie, hogy el tudják látni ezt a hadsereget. Na már most ugye ez az a dolog, ami kivitelezhetetlen. És erre jött ugye az ő nagy ötletük, hogy rendben, jók azok a szekerek, málház szekerek, vigyük őket, vigyük az élelmet, de hogy még gyorsabban megyünk, vagy menjünk, ezért a katonáknak magukkal kell vinniük inkább a napi élelemadagot egyébként, illetve a felszerelés egy részét, mert így jóval gyorsabb, mint hogyha ők összekérrel válaszolognának ugye a sereg után, az utánpótlás szállítók. És ugye ez úgy nézett ki, imádták egyébként a 3-as számrendszert, tehát ezt a 30-as számrendszert, mert azt mondták, hogy egy katona egy nap alatt 30 kilométert tesz meg 30 kg felszereléssel. És ebben a 30 kg felszerelésben volt a napi, a 3 napi élelem egyébként, ami állt ugye kenyérből, kétszersűrből, borsóból, vajból, ezek voltak az alap élelmiszerek, amivel egy katona rendelkezett. Emellett vitt magával ugye a táborépítéshez szükséges fejszét, ásót, két kagót egyébként, amit a palánkfalba építettek be, tányérokat, porrakat, úgyhogy a saját felszerelését vitték, és ugye minden nap ráadásul tábort is vettek, ugye, amelyet szintén ugye ki kellett előre jelölni. Ebben a táborban lényegében úgy működött az élet, mint egy városban, volt saját piaca, volt a kereskedői, a katonák saját maguk vásárolták meg a felszerelést a zsoldjukból, illetve lehetőségük volt a szórakozásra is megfelelő körülmények között. És ezek a, és ez lényegében egyfajta napi rutinjá vált a számukra. Vonulás, táborozás, utána másnap lemondották a tábort és vonultak tovább, és őket mind-mind kísérték ezek az utánpótlás biztosító egységek.
Jó, most csak még egyszer, tehát napi 30 kilométert kellett menni 30 kilométerhában?
Így van. Hozzáteszem, a 30 kilométer az ritkaság számba ment, tehát hogyha esetleg tényleg valami hadjáratban mentek, vagy valamilyen ütközetbe, akkor ez volt a megerőltetett menet, amúgy egy napi 10 kilométer volt a átlag menet. De képesek voltak a 30 kilométerre egyéb, 30 kilométeres menettávolság.
Még annyit, hogy hátizsákjuk volt, vagy mit, hogy?
Nem feltétlenül. Úgy kell elképzelni például, mint a 1 millió lépés Magyarországon.
Másfél millió lépés.
És ugye ott vannak ezek a merevítős hátizsák. Ugye ezek a na, nekik is ilyen merevítős, mondjuk azt, hogy ilyen hátizsákjuk volt, csak fából egyébként. Tehát ugyanúgy ilyen merev volt, és akkor azon voltak a különböző, azokkal voltak ráakasztva a felszerelésük, illetve vitték magukkal még ugye a pajzsukat is természetesen, illetve vitték magukkal a rövid kardot, illetve a két hajító dárdát is. Tehát egy eléggé komoly, meg a páncélt.
És akkor ezen a fa, nevezzük ugye hátizsák félén, ezen volt olyan is, ami ilyen mondjuk bőrből, vagy valamiből, amiben az apró kacatokat beletett?
Természetesen volt, igen volt. Hát főképpen a személyes tárgyait, házi oltár, hogy ugye az ősökhöz tudjanak imádkozni, illetve kisebb használati tárgyak, mint ugye a borotválkozás, ugye kis kés, vagy valami, tehát az kanalak, tányérok, tehát ugye ezeket ezekbe vitték. Illetve az is meg volt határozva, hogy ugye, hogy, illetve az is fontos még, hogy ahhoz, hogy ilyen gyorsan tudjanak menetelni, és ilyen nagy távolságokat meg tudjanak tenni rövid idő alatt, ehhez ugye megfelelő utakra is szükség volt. Ugye a rómaiak ezért voltak geniálisak, mert ugye olyan úthálózattal rendelkeztek, aminek segítségével ugye a hadsereg hatalmas távolságokat tudtak megtenni rövid idő alatt. És ezeket az utakat maguk a katonák építették egyébként többnyire, ez is a kiképzésük, illetve a feladataik közé tartozott. Maga ez a teljes római úthálózat, amely igyekezett követni egyébként a folyók vonulatát, tehát a vízforrásokat, az erdőségeket, ugye, ahol a tűzifát lehetett ugye, találni, a hatalmas ugye, legelőket, ahol ugye, az állatállományt lehetett tartani, ezek hossza, körülbelül egy olyan, hát egy olyan 200 ezer kilométert tett ki egyébként. Tehát a római utak teljes hossza a birodalmon keresztül.
Hány száz év alatt építették meg?
Hát ez több, hát több száz év. Ahogy teljeszkedett a birodalom, ugye körülbelül olyan 1100 évig állt fönn, tehát folyamatosan építették ezeket az utakat. És persze a mai nap is van olyan út, amit ugye használunk. És használnak, mint például ugye a Via Appiát, ugye a Kápor meg Róma között autók is használják. Én autóforgalom is tökéletes. Ugye ez az egyik titka annak, hogy a rómaiaken gyorsaságra, illetve ütőképességre tudtak szeltenni egyébként.
És akkor így, hogy nem kellett a 30 km hosszú ember sorhoz 33 km szekér sor, mennyire csökkentették le?
Most az érdekesség az, hogy ugye ezt úgy oldották meg, hogy egyrészt ugye a katonák ugye egyrészt ugye a napi adagjukat ugye magukkal vitték, másrészt azt találták ki, hogy a főbb provinciák székhelyén, illetve nagyobb városai mellett hatalmas raktárakat hoztak létre. Tehát a hatalmas raktárvárost, ahol felhalmozták az utánpótlást. És ezt felhalmozott utánpótlást később szállították egyébként, vagy hajóval, folyókon, tengeren keresztül, vagy pedig szekerekkel a hadsereg után. És ugye ezek meghatározott távolságokban voltak, ahonnan ugye lehetett vételezni ugye az utánpótlást. Kicsit úgy működött, mint az újkori hadsereg a 18. században, hatalmas központi raktára, ahonnan kiutalták a élelemforrást egyébként. Azzal a különbséggel, hogy a rómaiaknál a rómaiak sokkal mozgékonyabb voltak, mint a későbbi hadseregek, tehát nekik ők eltávolodhattak nyugodtan ezektől a raktáraktól, mert ők megoldották, hogy saját maguk lássák el önmagukat. Tehát a katonák voltak azok, akik a táborokban tűzifát szerezték be, akik vadásztak, akik főztek magukra. Tehát sokkal önellátóbbak voltak, mint a későbbi korok seregei egyébként. Hát ebben, és ez nagyban hozzájött az ütőképességükhez is természetesen. Ebben zseniálisak voltak, szerintem.
No, tehát akkor ők voltak az emberiség történetében, akik részint konkrétumokat tudunk, uh-huh. és akik hát végül is egy nagy monumentben ezt létrehozták.
Így van, így van. És talán őket mondanám, ha már a hadsereg szervezésben, vagy ugye a hadtápellátás szervezésében veszünk, akik jóval megelőzték a kapukat is. És lényegében mondhatjuk azt, hogy a későbbi korok hadsereg, főképpen már az újkorban, tehát a 18-19. Században tőlük tanultak. Az ő örökségükön nőttek föl, vagy onnan próbáltak ellesni mindenféle taktikát, vagy lehetőséget.
Tehát mondom, itt is akkor az írásos emlékekben tudtak meríteni, ugye?
Igen. Igen, mert a gond az, hogy leletek az nagyon kevés maradt fönt. Tehát ha azt kéne mondanom, hogy van, ugye fennmaradtak ugye erődítmények, fennmaradtak határvonalak, tehát tudjuk, hogy hogy épült fel egy például egy római tábor. De például az, hogy hogyan nézett ki egy katona felszerelése, azt csak is írásból tudjuk. Egyszerűen nem maradtak fönt egyébként az utókorra leletek, például pajzsok, használati tárgyak, kardok, tehát szinte mind megsemmisült egyébként az idő folyamán.
Hogyha itt a rómaiakról beszélünk, akkor hát itt van Aquincum, aki érdeklődik, ebből ott mit talál meg? Biztosan ismered.
Persze, voltam is ott nyáron egyébként. Most ugye azt kell tudni, hogy Aquincumról, hogy ugye ez egy polgár és katonaváros is volt egyben. Ugye Aquincum volt ugye a Pannonia provincia központja, az egyik legfontosabb része talán a római birodalomnak. Ha katonai szempontból nézem, lehet találni emlékeket Aquincumban. Például a Florián térnél van meg a tábor egyik kapujának egyébként a maradványa, tehát tényleg csak egy kis szelet ennek a tábornak.
Amiért az aluljáró részben van?
Nem, ez a tér, tehát amikor szemben van egyébként a Florián áruházzal. Tehát ott
a nagy üres
placon. Igen, a nagy üres placon. Illetve ami még megvan, az a katonavárosi amfiteátum egyébként. A polgárvárosi van ott az Aquincum múzeumnál, a katonavárosi pedig a
gimnáziumnál.
Szerintem igen. Azt nem tudom pontosan helyre, akkor nem tudom, hogy az is ott. Tehát az is megmaradt, mert ugye a katonáknak is kellett szórakozniuk. De ha mondjuk valaki majdnem egy komplett, mondhatni azt, hogy várost akarna megnézni Aquincum mellett, annak még tudom ajánlani Gorziumot, ugye Tácot, ami szintén egy nagyon jó állapotban fennmaradt egyébként római romváros, ahol szintén lehet látni ilyen amfiteátrumot. Hát katonai emlékei nagyon nem nincsenek, de mégis római emlék. Illetve, hogyha valakit érdekel maga ez az egy teljes római haderő, annak érdemes ellátogatni a minden évben ugye a Szaváriára, ami a Szombathelyre, ahol a hagyományőrzők, római hagyományőrzők szoktak bemutatót tartani egyébként, több naposat. És ott is meg lehet ismerkedni egyébként a római hadseregek felépítésével és minden egyébével.
Ott is van. Egyszer voltam, ha jól emlékszem, de akkor már nem láttam, hogy elég nagy kőtár lehet ott, ugye?
Igen.
Én itt kőtárnak mondom, nem tudom, hogy mi a helyes kifejezés.
Kőtárnak szokták mondani egyébként. Van egy ilyen speciális szakifejezés, de kőtár. Úgy, mint a szép művészetében is van. Ott van az egyiptomi kőtár, és akkor Szaporiában van egy ilyen római kőtár, igen.
Jó, van-e kérdésetek a római korra, mert úgy nagyjából úgy érzékelem, hogy...
Hát még a Dunaszekcsön is szokott lenni, a Lugia napon, igen? Nem tudom, hogy ismerem.
Nem, azért ennyire...
Elég messze van, tehát ott voltunk már ilyen rendezvényen, és ott beöltöznek szépen, és külön egy római gájával leszoktunk menni, mert uh-huh. Egy telepen van egy római gája, és akkor ott mindenféle ilyen.
És nagyon körülbelül el tudják készíteni, vagy a saját maguk készítik ugye ezeket a felszerelését, nagyon a körülbelül meg tudják csinálni.
Itt a hatáppal kapcsolatban, hogy ezek az élelmiszereket, a tartósítás, ezeket hogy oldották meg?
Hát ez nehéz kérdés volt, mert abban az időben is, tehát a kétszer sültem, az nem volt gond, azért mert úgy sütötték meg, hogy akár az hetekig el tudott állni, úgy mint ugye a később ugye a tengeri hadviselésben ugye jó kétszer vagy háromszor megsütötték ugye a húst, jó kemény lett egyébként, aztán azt ugye föl lehetett puhítani ugye vízben, és akkor az több napig vagy akár hétig is állt egyébként. Hát én, mert igyekeztek naponta főzni magukra valamit, tehát voltak külön, tehát mindig be volt oszva napról napra, hogy mikor, hogy egy légiónál melyek azok az egységek, vagy századok, akiknek a feladata például az élelemszerzés ugye a környező erdőségekben, vagy ugye a vízszerzés. Tehát igyekeztek minél inkább utánpót ellátni magukat. Persze volt valami, amiből mindig hiány szenvedtek, de az mindig volt, utánpótlás, az a bor. Az kellett nekik mindig. Tehát.
Azt nem is tudom, honnan volt annyi bor, mint amennyit így olvassák.
És akkor itt a társzekerek azért voltak?
Voltak.
Csak kellett...
voltak, mert ugye nem csak gyalogos egységekről beszélünk, hanem ugye vannak, hogy minimális lovas egységeik voltak egy légiónak, illetve ugye 65 szekér vitte például csak az ostromgépeket. Tehát azért ugye minden légióhoz ki voltak rendelve ostromtornyok, kőhajtógépek, hatalmas ívetők, amiket ugye társzekereken és hozzátartozó legénységgel is szállítani kellett. Tehát, illetve azért voltak olyan szekerek, amik ugye málhát is vittek, leginkább a tiszteknek a málháit, a tiszti málhák cipelése az nagyon fontos volt, hiszen a táborban a tiszteknek nem adták alább. Tehát olyan fényűzést kellett csapniuk, amit Rómában elváltak. Itt éppen a komplett háztartást. Hát, a szekerek nagy részét ezt tette ki egyébként, a tiszti málha.
Ezt is megőriztük.
Azt. Egyébként a későbbi korok hadsegé is megőrizték, abszolút. Tehát a többséget mindig a tiszti málha tette ki. Szájbot.
Jó, akkor lépjünk egyet az időben?
Léphetünk.
Jó, akkor továbbra is tiéd a szó.
Jó, na... ugye a római akkor ugye egy korszak lezárult, és utána, ha mondhatnánk, van egy visszalépés egyébként a hadtápellátás, illetve a hadseregek történetében.
Nevesítsük, 400-valahány körül járunk?
476-ban omlik össze a nyugat-római birodalom, megmarad a kelet-római. Na már most, illetve jönnek ugye ezek a úgynevezett germán barbár királyságok, ugye aki nem római, az barbár, mindig ez volt ugye a jelszó. Jönnek ezek az új germán népcsoportok, illetve mellette párhuzamosan megmaradt ugye a kelet-római birodalom. Na most, ha hadtápellátásról kell beszélni, akkor az első, aki konkrétan meghatározta a hadtápellátás lényegét, az pont egy kelet-római császár volt, méghozzá a 6. bölcs Leó 900 környékén, aki külön könyvet is írt erről, és ő mondta, hogy kifejezetten van, tehát a hadseregnek az egyik legfontosabb része, és harmadik alapillére a stratégia és a stratégia és a menet mellett ugye a utánpótlás biztosításának, és ő kifejezetten arról ír, hogy mi is a feladata az úgynevezett logoszoknak, ugye utánpótlás szervezőknek, ugye ellátni ugye a hadsereget élelemmel, zsolddal, biztosítani ugye a fegyvereket, illetve meghatározni ugye, hogy hol érdemes ugye szállást kialakítani, hol érdemes megpihenni, hol lehet élelmet vételezni, és ugye ezt mind az ő feladatuk volt ellátni. Tehát a kelet-római sereg egy ilyen szempontból nagyon jól működött, szemben a germán katonákkal, hadseregekkel, akiknek alapvetően az ellátás, az önellátás volt, rekvirálás. Mennek, amit megtetszik nekik, az vagy jobb esetben megveszik az emberektől, tehát parasztoktól, vagy elveszik. Tehát fosztogatással élnek. Természetesen ezeket a sereget is kísérték hát kereskedők, akik ugye igyekeztek ugye a saját árujukat ugye eladni ugye ezeknek a katonáknak, de többnyire ezek a seregek katonái teljes mértékben önellátóak voltak egyébként. Hogyha jó volt a hadvezér, akkor össze tudta őket fogni, meg tudta oda az ellátást. Ha nem, akkor minden egységnek saját magának kellett erről gondoskodnia. Tehát az, ami a rómaiaknál volt, az a központosítás, ezt teljes mértékben elveszik ebben a korszakban.
Milyen létszámú seregekbe gondolkozunk, vagy csapategységekbe?
Még kisebb egységekbe kell gondolkozni. Amíg a rómaiaknál a légió ugye 6000 fő volt, és az egész római birodalomban volt kb. 30 légió, és emellé szintén 30 légiónyi, tehát körülbelül még 300 000 kisegítő haderő, addig itt maximum jó, hogyha egy 10-15 000 fős seregben lehet gondolkodni Európában.
Tehát körülbelül egy csoportoknál vagy összesen?
Egy uralkodónál. Tehát körülbelül mondjuk egy példát, angol uralkodó, ugye hódító Vilmos, aki ugye meghódította Angliát, az ő haderejének létszámban meghódította a teljes Angliát, nem volt több 15 000 főnél. És körülbelül ennyi katonával tudtak kiállítani a későbbi angol királyok is egyébként a középkor folyamán. Tehát nem beszélhetünk nagy sereglétszámokkal ebben a korszakban, mert nem volt egyszerűen kialakítva az a hadtápellátási rendszer, hogy egy nagyobb hadsereget föl lehessen, jóval nagyobb hadsereget is el lehessen látni egyébként.
Akkor még egyszer még ide az, hogy ebben az időben egy falu.
Igen.
Hány lakossal bírhatott? Tólig?
Hát ha tipikus kis jobbágyfalukról beszélünk, akkor az kb. Egy ilyen 100 fő, 100-200 fő, nem több. Ugye a középkori városok létszámosan volt olyan egetverően magas, általában ilyen 5 000 és 15 000 fő között mozgott egy átlagos városnak a lélekszáma egyébként. Voltak kivételek, mint Párizs vagy London, ahol akár 60-70 000 ember is lakott, de ezek mind a falvak, mind a városok kis létszámúak voltak. Mm-hmm. Egyetlen egy város volt, ami kiemelkedett, az Konstantinápoly volt 4 millió lakossal. Egyébként, de hát ugye ez egy hatalmas birodalomnak a központja volt, tehát ott megvolt ugye a szervezettség. Ezek pedig újonnan alakult királyságok voltak, amelyek ugye hát nem rendelkeztek nagy lakossággal összességében.
Tehát ott tartunk, hogy vagy fosztogattak, vagy...
Vagy fosztogattak, vagy ugye a különböző egységek parancsnokai, ugye a nemesek fizették ugye a saját katonáik felszerelését, és látták el őket élelemmel. Ha erre volt lehetőség. Ha nem, akkor tényleg maradt a fosztogatás.
Most, hogy ellátták, ez mit jelentett, hogy ők kereskedőktől vettek,
igen,
vagy már tudatosan felhalmoztak úgy?
Tudatosan ők nem halmoztak föl, inkább kereskedőktől vettek, illetve ugye megbízva ugye a különböző céheket, ugye kovácsokat, szabókat, ugye a katonáknak ugye előre, a saját katonáiknak ugye elkészítették ugye a fegyvereket. illetve a felszerelést, és ezt kiutat, odaadták ugye nekik. Ezek voltak az előrelátóak. Illetve ebben a, illetve ha volt egy tényleg egy karizmatikus uralkodó, teszem azt Nagy Károly, ugye Frank császár, akkor képes volt központilag is ellátni a saját seregét. De hát ugye ez nagyon függött az uralkodó személyétől, hogy mennyire tudta kézben tartani az országát, a gazdaságát, államapparátusát. Ha ez nem sikerült, akkor tényleg csak arra számíthatott, hogy a nemesek fogják majd a saját katonáikat ellátni felszerelésére, illetve élelemmel. Ez egy nehéz kérdés volt ebben a korszakban. Egyszerűen hiányzott a szervezettség.
Most amikor csata volt, nem tudom, ebben az időben, én történelemben nem vagyok jó, vegyünk egy csatát, amikor ott szembeáll egymással, nem tudom, 10-10 ezer ember, vagy bármennyi, és ott egy hónapig, két hónapig folyik a csata, nem tudom meddig. Tehát azért, a, és mondjuk nem folyóparton van, hanem a hegyekben, tehát hogy vizet szállítani oda, különböző élelmiszer, hát, milyen utak voltak, tehát ez hogy nézett ki?
Na most ebben a korban, tehát a csaták azok általában ilyen egynaposak voltak. Tehát, tehát ott igazából ott nem kellett ezzel foglalkozni, hogy éppenséggel, hogy mi az ellátás. Igazából itt az ostromok azok, amik lényegesek. Tehát ugye az ostromok azok elhúzódhattak hetekig, hónapokig is akár, és ott ugye tényleges, és ott nagyon fontos létkérdés volt, hogy mind a védők, hogy készülnek fel ugye egy ilyen ostromra ellátás, ellátmány dolgában, mind pedig az ostromok, hogy készülnek fel ugye egy ilyen hadseregnek, a, tehát egy ilyen ostromra, ugye a saját katonáikat ellássák. És akkor ezt a két oldalt lehet így megvizsgálni. Ugye a védőknek ugye az elsődleges célja az volt, hogy minél tovább kitartsanak. Amíg meg nem jön egy felmentősereg, vagy amíg ugye az ellenség ki nem fogy az élelemből, illetve ugye el nem fogy a harci kedve emiatt. Na most ugye ahhoz, hogy egy erődítmény sikeresen megvédhesse magát, ahhoz kellett egyrészt egy nagyon jól megépített erődítmény, egy nagyon jó hely, ahova ezt felépítették. Ugye voltak kritériumok. Az egyik az volt, hogy szinte megközelíthetetlen legyen ugye a vár. Na most ez a legjobb...
Tehát itt a terepadottságukra gondolsz.
Igen, terepadottságukra. Ugye teszem azt például, hogy a visegrádi vár a hegy tetején, na most oda felépíteni egy várat, azért, azért ahhoz nagy szervezettség kell egyébként, ugye felvinni ugye a köveket, megépíteni, tehát az is egyfajta logisztikai kérdés, hogy hogyan szervezik meg ennek az építését, hogyan juttatják föl oda az építő köveket. Ezt még én sem tudom elképzelni egyébként, hogy erre hogy voltak képesek, tehát mi volt az a hajtóerő vagy elszálltság, amivel rá tudták venni az embereket, hogy oda a köveket vigyenek föl. Építőanyagot. A
másik... Nátpárca.
Nátpárca, kolbács, egy kis boly, vagy egy kétszersű, de mégis megtették. A másik ugye, hogy megfelelő vízellátottsága legyen egyébként. Tehát ugye a legfontosabb, hogy víz legyen bőségesen. Ehhez ugye ciszternákat építettek, ugye amiből összegyűjtötték ugye az esővizet, ugye raktárakat építettek, ahol ugye az élő állatot, illetve ugye a környező vidékek, ugye a gabonát, illetve azokat az élelmiszereket gyűjtötték össze, amik ugye hetekig is elállhatnak egyébként, vagy ugye képesek ugye élelmet készíteni. Ugye ez volt ugye a legfontosabb szempont, ugye, hogy ne fogjanak ki ugye az élelemből. Az ostromlóknak meg az volt a legfontosabb szempontjuk, hogy minél hamarabb elfoglalják a várat. Az ostromlók olyan, abban szenvednek hátrányt ebben a korban, hogy ugye nekik mindent vinniük kell magukkal. Az ostrom felszereléstől kezdve, az élelemig, a fegyverig, az utánpótlásig, mindent. És ugye ezt is ugye nagyon meg kell, ezt is nagyon jól meg kell tudni szervezni. Mivel ugye egész ugye nagy távolságot kell megtenniük ugye egy várig ugye a saját kiindulási pontjuktól, országukból. Másrészt ugye olyan hadvezérnek is kell lenni, aki minél hamarabb véghez tudja vinni ezt a sikeres ostromot. Szerencsésebb esetben, ha szárazföldi várat ostromolnak, akkor könnyebb dolga vágy ostromlónak. Sokkal kevésbé szerencsésebb a dolog, ha mondjuk egy szigetet kell ostromolni, egy szigeten lévő várat. Erre is volt példa egyébként. Például, amikor Málta szigetében most ostromolták a törökök. Kifogytak az utánpótlásból, nem jöttek hadigályák, amik hozták volna az utánpótlást, és egyszerűen föladták és hazamentek. Tehát nagyon fontos, hogy olyan szervezettség legyen minden szempontból, hogy az ostrom sikeres legyen. És azt is figyelembe kell venni, én szerintem, személyes vélemény szerint az utánpótlás, illetve az ostrom logisztikája szempontjából, hogy úgy éljék a katonák az életüket az ostrom során, mind az táborban, mind a várban, hogy egyrészt megmaradjon egyfajta fegyelem, egyfajta rend, ami szintén feladata ugye egy hadvezérnek, hogy ugye az után ugye maga az ellátása a katonáknak zökkenőmentes legyen, illetve hogy ezáltal kiküszöböljék például a járványokat, amik általában felütötték fejüket egy ilyen haderőben. Tehát a fegyelem a logisztika egyik legnagyobb alappillére, hogyha az nincs, akkor lehet egy hadsereg bármennyi muníciója, élelme, akkor egyszerűen felbomlik a sereg és minden, és teljes a káosz. Igen.
Az élelmiszer raktárokat kellett őriztetni? Mindenképpen, a saját katonáit?
Mindenképpen. Csata idején is ugye a táborban lévő málhákat, élelmiszereket is őrizték egyébként. Tehát ugye arra nagyon oda kellett figyelni, hogy az ellenség tőle ezt kellő távolságba tartsák. Tehát azért a málhák ellenőrzés az egyik, az általában a tartaléknak volt a feladata. Tehát ezt mindenképpen ellenőrizni kellett, mert ott volt, ugye ők mindent vittek magukkal, ugye a tartalékfegyverektől kezdve, a tartalék élelmiszert, ruházatot, ugye a tiszteknek ugye a saját máláját, felszerelését, és ezeket, hogyha az ellenség esetleg megtámadta, elfoglalta, akkor lényegében a hadsereg kénytelen volt visszavonulni, mert egyszerűen minden utánpótlását elvesztette, amit felhangozott.
Milyen igavonó állatokat használtak meg? Hogy nézett ki egy szekér?
Egy szekér? Hát leginkább kettő vagy négy ökrös fogatos szekérről beszélhetünk. Ugye az ökröknek ugye az az egy hátránya van, hogy annak ellenére, hogy irtózatos terhet el tudnak vontatni, nagyon lassúak is. Tehát a vonulást nagyon tudják hátráltatni. De mégiscsak ezt használták, mivel a lovaknak harci értéke volt. Tehát a lovas alakulatoknak, a lovagoknak ugye a legfontosabb fegyverük, fegyverzetnek kívül, vagy társuk maga ugye a harci mém volt ugye a ló. Tehát őket nem használták teherszállításra, az ökrös szekereket, tehát az ökröket használták mindenki. Ez viszont lassú volt. És ezáltal seregek is lassabban vonultak, főképpen a gyalogos része a hadseregnek. És ugye akkor ugye a lovasságnak is ahhoz kell idomulnia, tehát nagy távolságokat nagyon lassan tudtak csak megtenni.
És akkor nyilván az nem létezhetett, hogy előre ment a hadtáp, mert hát azt védeni kellett. Tehát az mindig hátul kellett,
hogy... Az mindig hátul ment, vagy a seregnek a közepén. Tehát az is előfordult, hogy volt olyan uralkodó, aki például a rómaiaktól tanulva a menet közepén helyezte el egyébként a málhát, hogy azt védeni tudják minden előről, mint hátul, mint pedig oldalról. De az esetek többségében hátul ment a málha. De ez tipikusan azokra a hadseregekre igaz, ahol a lovasság mellett nagyszámú gyalogság is volt. Tehát ez a szervezet letelepedeti népeknél volt általában bevett szokás egyébként.
És akkor hátulról hogy tudták előre jutatni? Mondjuk milyen távolság volt a málhás része és mondjuk az előre haladók között? Mert hát, ugye az nem működhetett, hogy mindenki visszasüt a hátra, hogy hozzon. Tehát hogy tolták előre a kaját?
Hát azt lényegében, ahogy tolták előre, hát úgy tolták előre, hogy általában ugye minden nap ugye letáboroztak ugye a katonák, és ugye akkor a persze nem egy szervezett táborról kell gondolni, mint a rómaiaknál, kifejezetten táborokat építettek minden nap, meg lebontottak, hanem kijelöltek egy területet, oda közé letáboroztak a katonák, megvárták, még a máha a tábor közepére ért, és akkor mehettek vételezni az ennivalót, illetve hogy mit főzenek maguknak. Tehát ez inkább egy ilyen benzára volt hasonlatos. Mentem, és akkor kiveszem, ami nekem kell.
És akkor itt is pénzért kellett venni, vagy már ez nem az az időszak, mint a
rómaiaknál? Az a gond, hogy vagy nyerészkedők, a kereskedők, azok folyamatosan követték a seregeket, tehát igazából ők voltak azok, akik élelemmel, illetve egyéb felszereléssel ellátták ezeket a katonákat, tehát akik lényegében megvásárolták ezt tőlük. A zsoldjukból, ha éppen volt. Ha nem volt, akkor természetesen a központi élelemből kaptak egyébként. Az nem a legjobb minőségű volt, természetesen. Ha finomat akartak, akkor azt meg kellett fizetni. Eléggé keményen.
Jó, kérdés. Jó, tehát akkor időszakban hol tartunk ezzel?
Időszakban mondhatjuk azt, hogy ez a 10. század, tehát az 1100-1200-as évek. Egyébként, tehát egy több száz éves folyamat volt, mire valami szervezettség kezdett.
Jó, a magyarok, ha már erről került sor, ők ezt hogy oldották meg? Milyen létszámú sereggel, ugye tanultuk, hogy Spanyolországba is eljutottak.
Igen. De most a honfoglaló magyarok ugye eleve azon is vitatkoznak, hogy egyáltalán mennyien voltak. Tehát, hogy mennyien jöttek be ugye magába a Kárpát-medencébe. Volt, aki azt mondta, hogy 250 ezer magyar, volt, aki azt mondta, hogy 1 millió. Na most inkább a 250 ezer, és általában megegyeznek abban, hogy a magyar harcolalkulatok létszáma körülbelül összességében egy 25 ezer, 30 ezer főt tett ki. És ugye amiben más volt, mint egy európai hadsereg, az az, hogy ugye csak lovas katonákkal rendelkeztünk. Ugye a reflexíjjal, a visszacsapójjal felszerelt lovas íjászokkal. Na most, ugye egy ilyen lovas nomád hadseregnek a ellátása, vagy egy csöppet, hát valaki szerint problémásabb, valaki szerint egyszerű. Hiszen ugye most egy lovas sereget, aminek ugye gyorsan kell mozogni, azt nem tud követni ugye egy utánpótlás szállító, ugye málhás karaván. Erre lehetőség nincsen. Ezért ugye ki kellett találniuk ugye egy olyan módszert, élelemtárolási módszert, amivel ugye egyrészt nem hátráltatják ugye a seregnek ugye a sebességét, másrészt ugye minél kevesebb málhával tudjanak menni. És ezt úgy oldották meg, hogy az élelmiszert magukkal vitték. Méghozzá a nyereg kápa alatt, a nyereg alatt tartották az élelmiszert, és a kedvenc élelmiszerük volt, ami táplálónak is számított, az a porrá zúzott hús. De ők voltak az elsők, akik mondhatnak ezt, hogy húslevest ettek. Tehát a húst megszállították, porrá törték nagy mennyiségben, ezt a nyerekkápára akasztották a nyerekkápa alá, és esténként vízbe hát megcsináltak egy jó húslevest.
De nem, most a nyerekkápa le, az az oldalánál lógott le, vagy a lóhár?
Keverem. Tehát a nyerekkápáról lógott, rá voltak azt a nyerekkápára, és akkor azon együtt.
Jó, mert ugye régen hallottam azt, hogy hát akkor lóhátát feltörte volna, ha tényleg
igen, igen, igaz, mert igen, ez volt az ember, hogy biztos alatta, de aztán szerintem rájöttek, hogy... Az amit, hogy még a tankönyvekben is néha ezt írják egyébként, hogy a gyerek, igen, az érdekes. De mondom, ezért is megoldották egyébként a saját napi húsbevitelüket, tehát egy jó húslevest össze tudtak már dobni egyébként minden este. És igen, csak ötletes módja volt ez egyébként a önellátásnak.
Most ők ilyen kisméretű lovakkal?
Kisméretű ázsiai lovakkal voltak. Sokkal strapabíróbbak egyébként, mint, illetve sokkal kitartóbbak, mint ugye a nagy nyugat-európai mének vagy lovak. Picik, gyorsabb, fordulékonyak, ebben rejlett a titkuk egyébként. és nem ijedtek meg a nagyobb harci méhektől se. Tehát nem volt az, hogy szembe találkoznak egy lovagi sereggel, és akkor ezek a kis vadlovak egy összecsapás során megijednének, vagy megfutamodnának a nagyobb harci méhek előtt. Tehát ők is fölvették ugyanúgy, kivették a harcot, harcból a részüket, mint a gazdájuk egyébként.
És a terepet jobban bírták ezek a lovak, vagy akkor még azért nem mindegyik ló természeti lónak számított?
Sokkal jobban bírták, tehát...
Tehát köves terep, sár, ilyesmi.
Mindenki, sokkal jobban bírták, mint a, ezek a nagyobb lovak. Ráadásul ezek a lovak patkolatlanok voltak, tehát még patkoljuk se volt, egyszerűen hozzászoktak mindenféle utas viszonyhoz. Akik egyébként tehát, tökélyre fejlesztették a magyarokon kívül ezt a fajta lovasnomád harcmódot, illetve és ezt még hadtápellátás szintjén is sokkal jobban alkalmazták, azok majd a mongolok lesznek egyébként. Ők is ugyanúgy ezt az ázsiai kis vadulat használták, csak ők sokkal jobban meg tudták szervezni a saját hadsereg ellátását, mint például a magyarok.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy az 1000-1100-as években akkor a magyarok ez egy gyújtás volt, vagy egy újszerű...
Ez egy újszerű volt, ami Nyugat-Európában ismeretlen volt még, ez a fajta harcvonal teljes mértékben. Aztán ugye ezt a magyarok a letelepedés után kicsi elfelejtették, ugye elnyugatiasodottak, mondhatjuk ugye a hadszervezet terén, és majd ugye a újonnan majd ugye a 1200-as években a mongolok jelennek meg ugyanezzel a harcmodorral, csak sokkal jobban kialakítva azt, illetve sokkal jobban megszervezve. És ugye ez annyira meglepi egyébként a európaiakat, hogy a vereséget fognak szenvedni több hadszintéren is, mert egyszerűen ők is elfelejtették, hogy milyen volt ez, amikor a magyarok végignyargaláztak egész Európában, és lényegében mindenkit megvertek katonai szempontból, akit csak lehetett.
Na most ugye a tatárok eljöttek Mongóliából mondjuk Magyarországra, nem tudom pontosan ez 6-8 ezer kilométer lehet. Több, azok talán millió számra rúghatott ugye a hadseregük, nem tudom pontosan. Na, hát a Tajgán se volt annyira, nem gondolom, ott se voltak nagy falvak, tehát csak rablásból. Ha mindent kirabolnak, akkor már nem lesz tyúk, mert elviszik a aranytojás tojó tyúkot is. Igen. Ők ezt hogy oldották meg?
Na most ők ezt... van egy ilyen... Ez most, most egy tévhit egyébként. Tehát van ez tévhit, ugye a tatárok azok voltak, hogy mindenkit lemahantak, aki nem állt be a sorba, azt legyilkolták, és mindent rablásból oldottak meg. Na ez az a rész, ami kiderült, hogy nem igaz. Tehát a tatár hadszervezet nagyon sokat tanult más nép, tehát a tatárok nagyon sokat tanultak más népektől, például a kínaiaktól, araboktól. Maga ez a, hogy mennyi idő alatt teszették meg például ezt a távolságot, ugye ezt a Európa és Mongólia közötti távolságot. Ha minden igaz, napi kb. 60 kilométert is meg tudtak tenni egyébként.
Tehát itt lovasseregek.
Ezt úgy tudták megtenni, hogy minden mongol katonának három lova volt. Egy saját lova, illetve két vezetéklova. És ugye ezeket váltották egyébként folyamatosan. Ezáltal tudtak megtenni irdatlan távolságot, hiszen ugye, ha már nem kell, ugye, ha egy lónak nem kell, hogy a gazdát is, meg a málhát is vinni, akkor lényegében sokkal gyorsabban haladhatnak. Ami még nagyon fontos ebben, hogy nagy távolságokat tesznek meg, nagyon gyorsan, illetve olyan, illetve ők már a lovat is használják málha szállításra. Tehát ezek a kis trapabíró lovak elég gyorsan képesek egyébként hát szekereket is húzni. De hozzá kell tennem, itt ugye eléggé könnyű málháról beszélhetünk. Ugye mobil sátrakat visznek magukkal, ugye ezeket a nemes sátrakat, nagyon könnyen szétszerelhető, könnyűek, akár darabjai a lovak hátán is, vagy lovak oldalára erősítve is egyébként könnyen magukkal vihető, illetve előszeretettel alkalmazzák a tevéket is, mint teherhordó állatokat, azok is gyorsak tudnak lenni, ha csak kell, meg strapabírók, illetve nagyon odafigyeltek arra a mongolok, hogy vagy tatárok, hogy azokat a népeket, akik meghódoltak, akiket meghódítottak, azokat, ha azok nem lázoltak, nem bántották, nem rabolták ki, nem gyújtották fel a falvaikat, hanem lényegében ők voltak azok, akik élelemmel ellátták a tatársereget. Tehát direkt úgy volt megszervezve ez a birodalom, hogy a meghódított népek egyfajta utánpótlás, országban egyfajta utánpótlás bázisként szolgáltak a mongoloknak.
Mint sarc, vagy fizettek nekik?
Mint sarc.
Mint sarc.
Tehát, hogyha,
tehát tized, így
igen, hogyha nem szolgáltok, hogyha nem adtok, akkor viszont elpusztultak.
Tehát meg volt határozva, hogy mennyit kell.
Hogyne.
Hogyne.
Uh-huh. És amivel még, és ugye ezek a népek, tehát vagy jobban tették, ha be, vagy nem, illetve átvették tőlük a saját, ezen népeknek a hát hadseregére, hadseregünkre vonatkozó újításait, például a kínaiaktól az ostromharcászatot, az araboktól, hát ők ugyanúgy harcoltak, akkor tőlük csak az élelmet, meg a tudást, igazából hasonló harcmondaluk volt, illetve a mongol seregek táborában például külön volt katonai rendőrség. Speciális alakulatok, akik a rend fenntartására ügyeltek. Tehát ez egy nem egy szedett-vedett horda volt, ahogy a nyugat-európaiak leírták, hanem egy tökéletesen szervezett katonai egység, 10 000 fős lovas egységekből álltak, akik néma csöndben indultak a harcba, és egyszerűen tökéletesen koordinálták a hadmozdulataikat, mind ellátás tekintetében, mind a csataterek tekintetében. Tehát nem egy ilyen barbár népként kell őket elképzelni.
Lehet, úgy van a köztudatban.
Hát így van a köztudatban. Tatár, ugye az ördögök, akik jönnek és ugye lerombolják ugye Nyugat-Európát. Lerombolják Európát és megsemmisítik.
A lovak kitatása, mert ugye nagyon sok ló van.
Így van.
A lovaknak az egyéb ellátását. Tél is volt ugye, nagy hó, Szibéria.
Na most ezek a lovak viszont nagyon jól bírják egyébként a telet. Ezek az ázsiai vadlovak ugye, ezek nevezhetjük hosszú szőrű lovaknak is, ugye ezeknek hosszabb szőrzete volt, van szerintem egyfajta kisebb bundája. Azzal mondta, hogy a mai világban ezek már nagyrészt kihaltak ezek a lovak egyébként, tehát már nagyon kevés van belőlük. De ők nagyon jól bírták ezeket a mínuszokat, mínusz 20-30 fokokat is akár. És ezeket ridegen tartottak, tehát rideg állattartásban. Az itatását pedig meg tudták volna, tehát igyekeztek mindig ugye mind a pihenőhelyeket, mind pedig ugye a vadulási utakat úgy megválasztani, hogy az kifejezetten valami vízforrás, víz mellett történjen. Egy patak, egy folyó mentén, egy tó mentén, és ehhez volt szükség ugye a felderítőkre, ugye, akik felderítették ugye a menet irányt, hogy ugye arra kell menni, mert ugye ott lesz megfelelő élelem, illetve vízforrás ugye a lovaknak.
Még így a lovaktól kapcsolatban, mondjad, aztán majd kérdezek.
Nem csak egy példát akartam mondani, például volt egy ütközet, pont a vízhiánnyal kapcsolatban, meg a lovakkal kapcsolatban, ez a keresztes hadjáratok volt, amikor az egyik keresztény király meg akart ütközni, a jeruzsálemi király meg akart ütközni Szaladin szultán seregeivel, és az egyik legfontosabb, mind a tatároknál, mind tök mindegy melyik hadseregből beszélünk a középkorban, legfontosabb alapelvet hagyta figyelmen kívül, végig a sereg ne távolodjon el a menet közben vízforrástól. Na most ő mindenáron győzni akart, ezért az arabok, ugye a szultán seregei elcsalták őket ugye a sivatagon, ugye a vízforrástól, és mire a csatára sor került 2 héten belül, addigra már a keresztény sereg, mivel vízhiányban szenvedett, egyszerűen nem tudta fölvenni a harcot, és lemészárolták őket. Tehát ez is nagyon fontos, hogy mindenképpen lovak, emberek szem a víz közelség az egyik legfontosabb ilyen.
Na, amit akartam kérdezni, hogy mivel ennyire a lovakra épült fel ez a sereg, tehát ugye egy harcosnak 3 lova volt, és hát azért csatákat is vesztettek, vagy lovakat is vesztettek. Volt-e olyan külön ménes, amiben ott fedeztettek, tehát az ló utánpótlást, azt valahogy úgy mindig a sereg közelében úgy valahogy...
Volt egyébként, mert azt, hogy ugye a katona viszi magával ugye a két vezetéklovat. Ugye csatában mindig egy lóval indul. Tehát a másik kettő addig ugye a táborban, a tábortól nem messze, ugye egy hatalmas legó ugye őrzet alatt áll. Illetve viszek magukat tartalék, lovakat is. Tehát nem tudom mennyi ló volt akkor Ázsiában, de millió számra kellett lenni, hogyha ennyi lovuk volt. Hozzáteszem, Ázsiában a seregek nagy része, de ha csak a kínaiakat nézem is, lovas hadseregek voltak. Tehát ott például Kínában volt a világtörténelmi legnagyobb lovas ütközete. Állítólag 1 millió lovas katona csapott össze egy csatában. Tehát írtózatos mennyiség.
A gond a távolság miatt, nem?
Hát a távolság miatt is. Hát szerintem ennyi ló Európában nem. Ha volt, akkor egy csatában biztos, vagy nem. Tehát igen.
Tehát akkor volt, tehát direkt erre, hogy...
Persze. Hát a lólopást azt azonnali halállal vétették, tehát nem volt mese.
A legfőbb érték a lólóltól.
Hát ugye a kisgyerekek előbb tanultak meglovagolni, mint járni egyébként. Ugye ez volt mindig ugye a nomád népeknél. Tehát az volt ugye a ló maga azt jelentette ugye az életet ott. Tehát ló nélkül a lovas nomád az tehetetlen, az meg elpusztult.
Uh-huh. Jó, akkor nagyjából ezt kivégeztük?
Igen.
Kérdés ehhez van? Akkor menjünk tovább.
Haladjunk.
Jó, haladjunk. Na, akkor a következő. Ugye említetted a magyarokat, ugye? A 15-16.
Török. Egervárát 100 000, tudomásunk szerint, hogy a 100 000 török ostromolta, hát hogyha minden nap csak 25 deka élelmet tesznek meg, az is naponta 25 tonna.
Hát igen.
Kis falvak vannak, ugye, hogyha mindenhonnan mindent elvisznek, akkor holnap után már nincs hova menni.
Igen, ez egy nehéz kérdés volt, mert ugye azt én mondom, hogy a vonuló törökség ugye igyekezett ugye minél több élelmet ugye elvenni ugye a parasztoktól. Ugye, hogy minél több tartalékra tegyen szert. Na most ugye az ostromokat egyébként ők is úgy szervezték meg, mint Egernél, mint például a nagyobb vároknál, hogy ugye az utánpótlást valamilyen szinten biztosítva legyen. Ezért ugye a fő csapás irány, ugye Eger, vagy Esztergom, vagy...
Nándorfehérvár,
ugye a Duna mentén volt. Ugye a Dunán volt ugye a fő utánpótlási útvonaluk, ugye, ugye hatalmas ugye teherszállító uszályokkal tudták ugye szállítani ezt a, ugye az utánpótlást, és onnan pedig ökrösszekereken, vagy tevék által húzott, vagy mit, tevék által húzott szekereken vitték egyébként magát a utánpótlást az ostromló katonáknak. De itt is meg kell említeni, hogy az ostromot, tehát ott is meg volt határozva itt egy időkorlát, tehát egy hónapon belül be kell fejezni. Tehát egy hónapon belül, ha nem fejeznek be egy ostromot, akkor fennáll a veszélye ugye annak, hogy egyrészt kifogynak ténylegesen az utánpótlásból, mert addigra mondjuk a felmentő sereg már az utánpótlási vonalakat, vagy utánpótlás szállítókat is ugye pusztítja, illetve megtizedeli. A másik, hogy ha kifogynak az élelemből, akkor járványok üthetik fel a fejüket, hiszen ugye a rossz fizikai erőnét ugye járványokhoz vezet. Az ostromló seregekben ezért, hogyha csak napokra, mondjuk egy héten át nem érkezett friss utánpótlás élelmiszerből, akkor már felütötte a fejét a vérhas, felütötte a fejét a kolera,
meg a lázadás,
a pest is, és persze a lázadás. Tehát azért a törököknek erre oda kellett figyelniük, hát Egernél ugye egy hónap nyorsan után adták föl, és vonultak el egyébként a váról, de azért többnyire sikeresen ostromoltak.
Mit lehet tudni, például Egerben dobó alatt mennyire ürültek ki a raktárak, tehát akkor maradjunk csak az élelmezésnél, határnál. Tehát ők mennyire tudtak felkészülni?
Egy ostromhoz, tehát a dobó, hogy felkészülhessen egy ostromba, tehát azért már több éves előkészítés volt. Tehát nem úgy volt, hogy tudta, hogy most akkor augusztus ugye jön a török, mert ahogy bejelentette, hanem hanem hogy ugye már egy vagy két évvel korábban már arra készült, hogy ugye a várat, illetve felkészítse ugye az ostromra. Ez ugye egyrészt ugye erődítési munkálatokat végzett, másrészt ugye élelmiszert halmozott fel. Ugye, ami nagyon fontos, ugye gabonából, ugye a kenyérre szánt, ugye az állatok számára ugye takarmányt halmozott föl. Ugye ezt mind ugye a vár aljában kialakított raktárakba, ugye vizet halmozott föl. És ugye azt is ki kellett ugye számolniuk, hogy mennyit, mert nem mindegy, hogy ugye, hogy hány, hogy mennyi katonája lesz ugye az ostrom idején, és hogy azok hány napig tarthatnak ki egyébként. Tehát az Eger várat kb. 2000 katona védte. Most ennek a 2000 katonának meg volt ugye a napi feladagja. Ki kellett számolni akkor, ha most én ennyi gabonát behozok, akkor ez napjadókra elosztva mondjuk egy-két hónapra elegendő a katonáknak. Hogyha esetleg valami...
Akkor ez nagy elegendő, úgy gondolom,
hogy a két igen, hónapra úgy gondoltam. Ha esetleg kezdene fogyni, akkor csökkentik ugye a feladagot. Ugye ez is lehetséges. Ő két hónapra számol. A török azt mondja, neki egy hónapja van, ő nem tudja, hogy mennyi van ugye a Egernek dobónak élelmiszeret, de ő egy hónapra számol, mert neki fontos, hogy minél hamarabb elfoglalja. Tehát ugye ez mind ilyen, ilyen taktikai játék, vagy taktikai húzás, sok sorozata is. De hát nem csak itt az élelemről kell beszélni, tehát hogyha kifogy a dobó ugye a lőporból, munícióból, akkor hiába van neki aztán még dugig ugye a raktár gabonával, sajnos ugye a várat el fogják foglalni, mert ugye nincs mivel visszalőni az ellenséget. Tehát az élelem mellett ugye ebben a korszakban, amikor bejön ugye a lőpor, bejönnek ugye az ágyuk, szakállas puskák, később muskétek, már ugye a muníció, tehát a lőszer, illetve lőpor után pótlás is ugye az egyik legfontosabb része egyébként, ha halerülnek egyébként. Tehát az a logisztikának, a hadtápellátásnak. Tehát a hadtában már ezt is beleszámolják, a lőport, illetve a orromgolyót.
Most például dobó ebben az időben szintén ott akár erőszakkal is beszedte a parasztoktól a terményt?
Nem, ha kellett, nem kényszerült rá. Tehát sok kapitány köztük dobó is ugye igyekezett esetleg felvásárolni ezt a parasztoktól. Ha viszont már nagyon szorította esetleg az idő, teszem azt, biztosan leszem, hogy akkor akár valamilyen szinten erővel is elvitte ezt az élmiszert, de azért, hogy megnyelje magának a parasztok jó indulatát. Ne legyen az, hogy elárulják esetleg, hogy van egy paraszt, aki tud egy titkos bejáratot a várba, tudja a gyenge pontját, tehát hogy inkább megvásárolja ugye az élelmiszert tőlük, mint hogy ugye saját ellenségébe tegye őket.
A törököknek ugye ilyen problémájuk nem nagyon volt, tehát ők gondolom vittek, amit találtak.
Ők vittek, ők nem foglalkoztak azzal, hogy most fizessenek érte. Számukra ugye a magyar ugye az egy hitetlen gyarúr nép volt, ugye ők azt lehet csinálni, amit akarnak. De ez volt ugye a lényege a töröknek. Ő elvisz mindent.
Egy picit más, meglepődtem, amikor hallottam meg egy nagyon picit utána, és néztem, hogy pár évvel később dobó börtönbe került, ha jól emlékszem, a Maradon raboskodott.
Igen, igen, börtönbe vetették. Ugye főkapitány, később egy ilyen főkapitányi kinevezést kapott pont Eger központtal, az egyik főkapitány a kapitánya, és ott valamilyen, erről olvastam, volt egy ilyen könyvben, a rejtélyek, magyar rejtélyekről van szó, és ott volt valami olyan, hogy dobó
ilyen pénzügyi...
Pénz! A zsoldot kissé elcsalta. Tehát elcsalta, nem éppen az erkölcsi...
Igen, adósság...
Adósságba is keveredett, így van, és inkább, és akkor börtönbe zárták emiatt. Tehát nem volt az a nagy fethetetlen egyéniség egyébként, tehát őt is elérte a...
Jó. Igen, tehát ez is úgy meglepő volt, ugye, mint hogy ilyen sztereotípiák vannak, és hát az ember egy kicsit mögé néz, akkor
igen,
teljesen más dolgok is lejönnek.
Így van.
Jó, így akkor nagyjából a török, volt a törököknek nagyobb csatájuk, mint Eger, tehát ahol több mint 100 000 emberre.
Voltak azért ilyen csatájuk egyébként. Például ilyen volt ugye mondjuk Bécsnek ugye a török ostromai.
Meg a budai.
Meg a, amikor ugye a magyar hadsereg 1680-ban visszafoglalt ugye Budavárát. Ugye egy hónapos ostrom után. Ugye ez ilyen nemzetközi keresztes sereg volt, és ugye ott visszafoglalták ugye a 10 000 fős török védőseregén rendelkező Budát, és azért említem ezt, mert ott mellette volt egy 70 000-es török felmentősereg is. Tehát ugye a török fel akarta menteni Budát, de a keresztény csapatoknak sikerült akkor már szétverniük ezt a haderőt. Hozzáteszem, akkor már a török hadsereg már nagyon gyenge volt, maga a katonai rög is kissé elavult. Tehát a Jalicsárság, amely korábban ugye puskás gyalogságként vonult be ugye a történelembe és legyőzhetetlennek számított, az már nem számított annak, tehát nem tudtak fejlődni a korral. Nagy létszámok voltak, de már annyira nem voltak ütőképesek. Uh-huh. Tehát a későbbi korokban.
Jó, hát például Bulgáriában 500 évig voltak.
Hát ott igen, tehát a balkáni népeket jó ideig
gyötörték.
Igen, gyötörték és hatalmuk alatt tartották. Voltak sikereik, ugye azért tudjuk, később ugye az első világháborúban, vagy ugye a krími háborúban, de hát ezek már csak egy ilyen kisebb sikerek. Tehát az a nagy, szulejmánkori hatalmas hadsereg, amely bárki le tudott győzni, hogyha megtámadta, az már nem létezett.
Jó, tehát akkor azt mondtad, hogy a 1500, 1600, 1700-as évek nem biztos, hogy még ott vagyunk, ahol a rómaiak voltak?
Vagy már... Kezdődött, mert például azért a törököknél, meg a már például Bécsnél, tehát a Habsburgoknál is, azért az katonai ellátás, illetve a katonai szervezés már valamilyen szinten központilag zajlott. Tehát igyekeztek ugye zsolddal, munícióval, utánpótlással ellátni ugye a harcoló alakulataikat, tehát itt azért már van egyfajta szervezettség. De hozzá kell tennem, hogy a hadseregek zöme a zsoldos erő volt. A zsoldos meg pénzért harcol. Saját maga veszi meg ugye a felszerelését, látja elő magát. És ugye azok a seregek, amelyek ugye központilag vannak fenntartva, és ezek mellé ugye zsoldosokat is felfogadnak, na ott csak káosz van egyébként. Tehát az európai hadseregben pont ez volt a gond, hogy na most központilag hogy tudok ellátni egy zsoldos hadsereget esetleg.
Nyilván az kapta a rosszabb ellátást?
Hát általában a zsoldos azt nagyon jól megfizették, de az vissza is élt a helyzetével. Tehát fegyelem szempontjából, vagy akár a helyi lakosság fosztogatásából, bántalmazásából. És mivel ugye nekik fizették ugye a zsoldot, ezért ugye a kincstárnak már csak nagyon kevés lehetősége van ott arra, hogy a saját haderejét, központi haderejét fönntartsa, teszem azt a végvári katonaságot, kifizesse rendesen, vagy a báni, tehát a horvát bánnak a seregeit, vagy a várkapitányságoknak a seregeit. Tehát a zsoldosokat sokkal többre tartották, mert hivatásosak.
Igen.
Ők számítottak hivatásosan, de sokszor megfutottak a csatában.
Mint a fekete sereg, ugye? A csehek, a Mátyás idején. De az is zsoldos sereg volt.
Mátyás is zsoldos sereg volt, és az egy állandó zsoldos sereg, tehát ő tudta is őket fizetni folyamatosan. Bele is okkant az ország, de tudta fizetni őket.
Ő mennyit kaphattak?
Na most erről pontos számok is vannak. Most a fekete seregnél például ott az körülbelül az állandó létszám az olyan 10-12 000 fő volt. Maximálisan 25 000 fel tudta tölteni Mátyás. Na most ez a 10-12 000 katona, ez ugye nem ezüstben, nem részben mérte ugye a zsoldot, hanem aranyforintban. Na most egy lovas katonának egy havi zsoldja, az 3 aranyforint volt. Ami egy vagyon egy jobbágy számára, vagy egy nemes számára.
Egy ló mennyibe került, ha tudod? Hogy legyen valami viszonyítási alapunk.
Na most,
vagy valami más?
Tudom, egy ló, mondjuk ugye ezek mind ugye, ugye a lovasoknál, ugye páncélos vitézek. Ugye régen ugye nem pénzben mérték ezt, hanem földbe, élő állatban. például egy páncélos lovasnak lóval, tehát harci lóval, felszerelése mindennel együtt, hogy ezt ki tudja állítani, ahhoz neki körülbelül 100 szarvas marhával kellett rendelkeznie. Tehát 100 szarvas marha ára került egy teljes lovas felszerelés.
Ez rengeteg.
Rengeteg pénzt, igen. És ugye ha azt nézzük, hogy egy katona zsoldja, egy lovas katona zsoldja 3 arany, akkor mondjuk, és havi zsoldja, hát akkor itt legalább 2-3 tucat marhának a ára lehetett egy arany. Tehát irtózatos mennyiség pénzt emésztett fel egy ilyen zsoldoság, és ez még csak a lovas katona.
Egy pillanat, akkor azt mondtad, hogy egy ilyen arany forint, az mondjuk...
Hát egy ilyen mondjuk 2-3 tucat szarvas marha árának felelt meg.
Tehát, és akkor havonta kaptak 3-at.
Havonta kapott 3-at a lovas.
Tehát akkor havonta tudott venni a zsoldjából mondjuk 100 darab marhát.
Akár, igen.
Szóval tényleg jól meg volt.
Nagyon jó meg, nagyon jól ment nekik a szekér. Emellett még ugye a gyalogos, ugye puskás, számszeríjász, ők havi egy aranyjal beérték egyébként, mert ugye nekik nem kellett ugye lovat ápolni, lovat eltartani mellé.
Vagy venni lovat, aki szórják volna.
Így van. És ugye emiatt kellett minden évben ugye hadiadót kivetni ugye a jobbátsága Mátyásnak. Háború esetén akár 2-szer is beszette ezt a hadiadót, ami évente, hát csak azt számolom, hogy van 10 000 állandó katonám, teszem azt átlagoljunk 2 arany forinttal havonta, 20 000 arany forint, ezt megszorozom, 10 000 az 200 000, több mint 200 000 arany forint évente. Csak az állandó zsoldosságnak a fenntartása. És a Magyarországnak a bevétele, éves bevétele, az pedig kb. 350-400 000 arany forint volt. Tehát ennek a fele elment csak a saját zsoldos hadseregére.
Akkor régen is sokba került a hadsereg.
Mit ma is, így van. Mit ma is sokba kerül a hadsereg? Teljes mértékben.
Jó, tehát ott tartottunk, hogy a Budavárra, ugye, és akkor a törökök addigra már hanyatlottak is, és hogy az osztrákok akkor már elkezdtek egy kicsit tudatosan hozzáállni. Ők voltak abban az időben a fejlettek a hadtáp területén, vagy akkor már az angolok, poroszok, franciák is?
A poroszok még nem, tehát ők majd egy olyan 100 évvel később kezdenek, hogy a Nagyfrigyessel, ugye, igazán komoly katonai tényezővé válni, amikor bevezeti az állandó hadsereg fogalmát. Tehát az, hogy állandóan fizetett zsoldos haderő, de úgyhogy kifejezetten ugye, 18 éveseket besoroznak, ők egy ideig zsoldot kapnak, aztán ugye leszerelnek és mennek. Tehát ez a mai ilyen általános hadkötelezettségnek az elődjének számított. De hozzáteszem, ebben a korban, akik élen jártak, azok az angolok voltak, a svédek, illetve a franciák. Például a 14. Lajos a napkirálynak ugye a hadereje, amely a fénykorában 600 000 katonát tett ki. A francia hadsereg. Nem nyert ütközeteket nagyon, nem is hódítgatott nagyon, mert nem volt, mert nagyon pocsék hadvezér volt, de államcsődbe is kergette az országot, mivel nagy építkezései voltak, illetve a zsoldos hadsereg 600 000 katona fenntartása nagyon sok pénzt emésztett föl.
Meg ott volt már tengerészeti.
És a haditengerészet, ami szintén nagy pénzeket emésztett föl, és ugye az élelmezés és ugye ezeknek a tengerészeknek vagy hadihajóknak ellátása is. Mert hát ugye egy hajó elsüllyesztése, egy hajó elvesztése.
Nagy pénz volt.
Hát akár kifele ment, ugye, mert akkor nem hozott semmilyen hasznot, ha meg már hozta a hasznot és közben történt vele, akkor is kidobott pénz.
Így van. A flotta az, a hadiflotta az egy nagy lutri egyébként ilyen szempontból. Méregdrága az építkezés, nagy energiát fetszolnak bele, de hogyha elsüllyed, elvesztenek egy tengerütközetet, akkor igazából egy ilyen pénzkidobás volt az egész. Anyagi szempontból, emberi élet szempontjáról meg ne is beszélni.
Hát szerintem a katonának sose volt értéke. Ma sincs.
Nagyon nem.
Nagyon.
Leírható szám egyébként.
Igen.
sokszor úgy tekintenek rájuk. Ahogy ugye az oroszoknál tekintettek rájuk a Szovjetunióban. Szám, meghalt, jön a következő. Ennyi.
Mikor következett be robbanásszerű változás, és miért?
A robbanásszerű változás az utánpótlás tekintetében mondhatjuk azt, hogy a első világháború idején, illetve hát mondjuk ugye a második német birodalom, ugye Bismarck-féle birodalom idején következett be, amikor a közlekedés modernizálódott egyébként, főképpen a vasút elterjedésével, ami ugye nagyban megkülönítette ugye a csapatoknak a gyors és nagyszámú mozgatását egyébként. És kifejezetten ugye úgy építették ki ugye ezeket a vasútvonalakat, hogy hadászati célokból. Tehát, hogy pont minél gyorsabban eljuthassunk ugye valamilyen egyik hatásszakaszon a másikhoz, illetve nagyon könnyen lehessen a központi területekről mozgatni egységeket a veszélyeztetett hatásszélekre.
Tehát a vasút tervezésénél elsődleges szempont igen. volt a katonai szempont.
Igen. Tehát nem a gazdaság, a katonai szempont. Tehát persze ugye amikor kitalálták ezt, akkor gazdaságilag ez milyen jó lesz kereskedelem szempontjából. Viszont ugye a hadvezetés már akkor felismerte, hogy igen, ennek nagyon nagy értéke lesz a katonaság szempontjából, tehát már ennek rendelték alá. Teljes mértékben.
Jó, nyilván kiszolgálta a gazdaságot, persze, és elsősorban a hadászati
szempontból nagyon kihasználta. Így van. Ezért volt fontos, hogy a második világháborúban is ugye a vasútvonalaknak ugye a kiépítése, a vasúti csomópontoknak ugye a védelme, illetve az ellenség szempontjából, a támadó szempontjából a védekező fél vasúti csomópontjának ugye az elpusztítása, a bombázása.
Meg a hidak is ide tartottak.
A hidak is természetesen. Később egyébként, amikor amikor ugye a hidakat már bombázzák, illetve elpusztítják, igazából nagyon nem hátráltatja már ugye az egységeket, mivel ugye az különböző műszaki és ugye utász alakulatok, amik ugye a hadsereg menetéért felelősek, mindegy gyorsabb menetéért, egy-két napon belül már ugye ponton hidakat, tehát ideiglenes hidakat tudtak venni, ugye a lebombázott hidak mellé. Tehát a hidak értéke ilyen szempontból már kevesebbet nyom a talomba. Tehát már áthidalható volt ez a
fajta. Hát akkor inkább az élelmiszeriparnak a fejlődés, hogy tartósított dolgokat tudtak nagyobb mennyiségben előállítani.
Azt is, így van. Azt is érdemes tenni, hogy az első ilyen nagy tehát hogy a hadsereget ellássuk tartós élelmiszerrel, az Napóleonnak volt az ötlete. Tehát a francia hadsereget konzervvel látták el, konzervétellel.
De bab, ilyesmi?
Bab, hús, ilyen konzervétel. Bár hozzáteszem, hogy konzervet, a legkönnyebb, legjobban megmunkálható fémből, tehát alumíniumból, néha ólomból. Tehát egy kicsit ilyen ólomot is belekevertek, nem, hogy az olyan kis elálló valami. Tehát azért nem voltak képességgel a legjobb minőségű konzervek, de arra jó volt, hogy sokáig elálljanak ezek az élelmiszerek. Kicsit egészségkárosítóak voltak, de hát ezen nem
foglalkoztak. Meg a sóval, gondolom.
Sóval, meg a cukorral. Ugye azért már figyeltek oda, hogy azért a tartós élelmiszert is legyenek a katonák egyébként.
Gondolom nem kimondottan Napóleon ötlete volt. Vannak-e olyan neves történelmi személyiségek, akiknek a neve épp ehhez a területhez fűződik?
A hadtáplálatáshoz?
Igen.
Itt hadvezéreket lehetne sorolni, de aki ebben például zseniális volt. Ugye Napóleon mellett ő is ebben nagyon jó volt. Aki még ebben kiváló volt, az például a rómaiaknál Scipio, aki ugye Hannibal győzte le ugye Tunéziába. Akkor ide tehetjük még mondjuk Lee tábornokot a déli államok, ugye a konfederáció államának tábornokát.
Amerikában.
Igen, aki rendkívüli módon tudta a hadseregét inspirálni, illetve megoldani az utánpótlását, úgyhogy még az ellenséges területen vonul, de ezt megoldja. Hát a második világháborúban tehát teljes iparág épült már egyébként a logisztikára, tehát ott 10-ből 7 katona csak logisztikával foglalkozott az ellátmánnyal. Csak azzal.
Szó szerint.
Szó szerint.
Igen?
Igen. Mondok erre egy példát. Ugye a legtöbb hadművelet a világháborúban, például amikor megtörtént ugye a normandiai partraszállás, sokszor azért van az, hogy az amerikai ugye a front megmerevedik időközönként, mert hogy egyszerűen elfogy a benzin. Tehát nem az élelem, a benzin. Tehát az élelemmel nincs gond. Az ellátás megvan. Nem éheznek a katonák. De a legfontosabb rész, ugye az üzemanyag, az viszont elfogy.
Hát és szinte az üzemanyag ugye veszélyes is, tehát katonák biztosítani kell nagyon persze. Erősen.
Nagyon erősen. Azt pont olvastam ebben egy érdekességet egy könyvben, ez a furcsa, de mégis igaz, ilyen háborúkról, hogy Patton tábornoknak volt a harmadik hadsereg, ez körülbelül egy ilyen 150 ezer fős hadsereg volt, több száz harckocsival, motorizált egységekkel. A napi üzemanyag szükséglete 1,5 millió liter üzemanyag volt. Napi. 1,5 millió. Na most ahhoz, hogy ezt a 1,5 millió liter üzemanyagot el lehessen juttatni a harcoló felekhez, ki kellett építeni egy 6000 fős, egy 6000 tartálykocsiból álló, úgynevezett Vörös Express nevezetű hát ilyen
flottát,
ami szintén napi 1,5 millió liter üzemanyagot fogyasztott el, csak azért, hogy eljutasson 1,5 millió. Tehát néhány hónap után az egész front megállt, és csak nézték, hogy most mi van, mert nincs üzemanyag. És sürgönyözött is Patton egyébként az amerikai központi ellátóhoz, hogy ez tök jó, mert a katonák még a bőrtalpon is elérnek egyébként, a cipők bőrtalpon, de üzemanyag nélkül a harckocsik meg nem moccannak meg az egységek. Tehát ugye amikor ugye Hitlernek volt ugye az utolsó Ardenneki offenzívája, ugye az azért állt meg egyszerűen, mert elfogyott az üzemanyag. Tehát azt látták az amerikaiak, hogy vonulnak vissza a német katonák, és a teljes német gépkocsik, tankok, minden, ott állnak üres tankkal az út szélén. Egyszerűen nincs hova vinni őket, nincs üzemanyag. Tehát az üzemanyag iszonyat, tehát talán az a legfontosabb ebben a korszakban, hogy ha az nincs, akkor nincs háború.
Hát mennyire egyszerű volt lovat tetetni, mert kikötötték aztán legert a gyepen is.
Meg a szekerek,
hát hozzá kell tennem, hogy a II. Világháború végén, 44-45-ben a két német hadsereg, ami Franciaországban állomásozott, közel 1,5 millió lovat használt. A hadi eszközök mondhatására, ágyuk, tarackok, meg minden
egyébként. Tehát épp ezért, mert rájöttek, hogy szükség van.
Szükség van, mert elfogyott az üzemanyag, és egyszerűen muszáj.
Ez egy nagyon jó visszacsatolás volt. Igen.
Illetve azt még elárulom, ezt kevesen tudják, hogy a német hadsereg, ugye látjuk ugye a felvételeket, micsoda motorizált erő mennek, ugye azt a német filmesek csinálták, mert amúgy a német hadseregnek csak a 10%-a volt motorizált, a többi lovas, tehát lóval vontatott hadi eszközök, meg minden egyet.
Tehát ez a II. Világháború.
Igen. Tehát a német hadsereg nagy része még mindig fogatolt volt. Uh-huh. Ez is érdekes.
De csak úgy tálalták képileg,
hát, hogy... Hát hogy ne. Hát, filmvégadóval mindent lehet tálalni. Ez is egy érdekes momentum. Illetve hát ugye, ami még fontos ugye ebben a korszakban, ami ugye a mai világban is, ugye a mai háborúknál is, ugye nem csak ugye az élelmiszállítás, ugye a légiflotta megszervezése. Tehát most ugye már az utánpótlás biztosítása elsősorban nem szárazföldön történik, hanem ugye légiszállítási útvonalon.
És most már a repülőgépeket a levegőben is lehet etetni?
Lehet etetni most már mindennel. Hát ugye a NATO-nak ugye a légiszállítású, nagy kapacitású légiszállítású egysége ugye az Pápában, ugye a nagy négy motoros is azok Herkulesek.
Hány tonna? 75 tonnásak? Jól tudom?
Durván 75 tonnások, igen.
Tehát annyi a teherbíró képesség.
Így van, tehát tankok szállítás, harckocsik szállítása is abszolút alkalmasak. Egyébként. Tehát két harckocsit is elvisznek. Simán. És tényleg a nagy mennyiségű a szállító kapacitások és gyorsaságok miatt a hadseregek inkább erre támaszkodnak már. Illetve ugye élelmiszer szállítás szempontjából, fegyverzet szempontjából, muníció, sebesültek kimentésébe, szállításában. Tehát az amerikai haderőnek van kifejezetten olyan herkulesei, amelyek mozgó kórházak. Tehát már ott műtenek repülés közben, tehát minden. Tehát hihetetlen szervezettség áll emögött.
mekkora lehet ennek a belső tere, hogy így elképzeljük, mint egy kézilabda pálya? Talán akkora nem biztos,
akkor hát szélességében nagyjából befér egy harckocsi, mondjuk egy kicsit szélesebb, mint egy busz, mint mondjuk egy ikarusz, csuklós ikarusz, tehát szélességében a busznak, tehát hogy szemből nézzük. Hosszában meg... tudnám is ezeket a paramétereket.
Jó,
tehát... Két T-72-es harckocsi.
Belefér.
Simán, igen. Hát és legalább 200 katona szállítására is alkalmas, tehát, tehát eléggé komoly erőket. És ugye, ha már ugye 75 tonna ugye, maga ugye mondjuk az egész gép, és akkor ebből mondjuk 50 tonna ugye hasznos tár, akkor ennyi élelmiszert is tud szállítani, meg minden egyebet, tehát nagyon mozgékonyan tud tenni ezáltal ugye egy haderőt felállóvá.
Jó, most egy pillanat megnézem, hogy hány óra van. Jó. Akkor kérdezzetek, és akkor utána, mivel elérkeztünk a beszélgetés végéhez, akkor meg is fogjuk köszönni Csabának ezt a széleskörű információt. Tehát kiben maradt kérdés? Jó, akkor úgy tetszik,
hogy hihetetlen nagy fejlődésen ment végig az egész történelem azért itt a szekerektől a repülőgépekig.
Tehát a favázas hátizsáktól, ugye? Igen. A Herkules repülőgépek.
És, és itt is érvényesül az, hogy a hadsereg az első a fejlesztésekben.
Így van.
Az élelmiszer tárolás is. Az
orkosítás. Hát meg az informatikában.
Igen, meg a vegyi fegyverek.
Mindennek
már.
Tehát az, hogy ugye van ugye a GPS, alapvető tájékozás, az alapvetően ugye a hadsereg számára lett kifejlesztve, ahogy az internet is. Az internet az azért volt, hogy ugye hogy korlátlanul lehessen ugye híreket továbbítani, illetve és végül igen, híreket továbbítani, ne legyen akadályozva, hogy a rádiózás, a rádiócsatornázás, ne legyen lefedettség. Csak ugye hát úgy volt a felhelyet, de jó üzlet van, jó lesz a hétköznapi embereknek is, és most már nincs internet nélkül.
Meg ugye most, hogy az üzemanyagról volt szó, hogy az egy milyen kardinális kérdés, de nyilván ez az energiára vonatkozik most már.
Igen.
Tehát leginkább az energiatárolás és szállítás, hogy az is milyen információ, milyen technika lehet a hadseregnél, ami
nálunk. Hát az amerikaiaknál már vannak olyan egységek, amik már bioüzemanyaggal repülnek. Tehát.
És rejtőzködés viszont abszolút nem lehetséges már ilyen informatikai világ mellett, ugye?
Hát ugye elrejtőzni bármilyen, nem. Bár ugye kezdek elrejtőzni ugye a haderők, ugye ezekkel a lopakodó hajókkal, meg repülőkkel, de amúgy minden felderíthető egy idő után, tehát ahogy kifejlesztenek valamit, már fejleszti a másikot, na akkor azt hogy lehet lebuktatni, tehát és fene tudja, hogy ez hol fog megállni.
Nek a végére csak így poénként, ugye a hadsereg elől nem lehet elbújni, az adóhivatal elől viszont még mindig nagyon sokan megpróbálnak elbújni.
Ez igaz. Ez tény.
Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor üdvözöljük a fiadat, asszonyt,
hagyjuk tartani,
és köszönjük szépen. Jó, köszönöm szépen.